Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
És jön a Megbeszéljük. Üdvözlöm az urakat, illetve a hölgyet és az urakat. Aki itt van velünk, Gulyás Balázs, a Gulyás Rádió Média. Még mindig nem vagy főszerkesztő.
Még mindig nem.
Rendben. Józsa Márta és Bolgár György. Hát azt hiszem, hogy bár a hírekben már szerepelt a Orbán Viktor féle hívértékelőnek az értékelése, de mi még beszélünk erről egy kicsit, vagy hosszabban át, ahogy gondoljátok. Többféle ajánlat is lehet ebből a beszédből. Az egyik egy ilyen idézet, csak mondom, hogy a hallgatókat is kicsit orientáljam. Kiszoríthatjuk a szuverenitásunkat korlátozó idegen befolyást, az ügynökök eltávolításában csak fél munkát végeztünk tavaly, és megmondja, hogy tulajdonképpen az a Brüsszel, a brüsszeli elnyomó gépezet, aminek az eltakarítása időszerű lenne, az micsoda, de tulajdonképpen a poloskák vannak megnevezve. Ezek álcivilek, megvett újságírók, bírók, politikusok, algoritmusok is vannak, akiket megvettek, vagy amiket, bürokraták, akik guruló eurómilliókból élnek. A másik idézet, akik a szabadságot szeretik, nem kelettől, hanem Brüsszeltől kell tartaniuk. A putyinozás primitív és komolytalan. Hát ez a kettő, tessék parancsolni, népgazdasági hasznosításon van.
Én azt hiszem, hogy egy ilyen hanyatló politikai közösség nagyon fáradt vezetőjét láttuk. Legalábbis nekem ez volt a szubjektív benyomásom. És igen, nekem is feltűnt az, hogy április 13-ától, hogyha a Fidesz nyer, akkor itt, mivel fél munkát végeztek, ugye így fogalmazott a miniszterelnök, akkor ránk a munka másik felének elvégzése vár. Ugye említette az újságírókat, a bírókat, ami igazán durva, hogy azokkal is le kell számolni, meg a civil szervezetekkel. És hogy ezt is felírtam, majd a választások után fogják ezeket a csoportokat eltakarítani. Tehát ez a kifejezés hangzott el. Egyébként volt benne ilyen komcsi szöveg is, ilyen kommunista ihletettségű szöveg, meg a közönség is nagyon megtapsolta azt, hogy mennyi pénzt vett el a kormány a vállalatoktól. Hát ugye ez
15 évvel a 15
ez fekete-fehérben nézve mondjuk egy Rákosi beszédben simán elhangozhatott volna, nem tudom, 50-60-70 évvel ezelőtt. Úgyhogy nekem az nagyon szemet szúrt.
Meg még mennyit fog, mert ugye azt is megígérte, hogy mennyit el fog még majd venni, hogyha ez így folytatódik. Egyébként nekem először is azt mondta, hogy hát ez a Brüsszel jobbra-balra, ki gondolta volna ezt 20 év múlva? Hát mi is mondhatnok,
20 évvel ezelőtt.
Hogy 20 évvel ezelőtt, ki gondolhatta volna, hogy 20 évvel ezelőtt, hogy ide fogunk eljutni ezzel az Orbán rezsimmel, ahova most eljutottunk. Én nekem különösebben sose volt túl jó véleményem attól a politikától, amit vagy arról a politikáról, amit művölt, de azért ezt egyébként tényleg én se gondoltam volna. Rengeteget tudnék erről az egész beszédről, bár azt hiszem, hogy 40 perces volt, és nagyjából semmi újat nem mondott. Igazából egy zanzája volt, amiket mostanában láttunk a digitális polgári köröknél, meg egyéb helyszíneken előadott történetekről, de csak, hogy egy újabb szempontot fölvessek, hogy az a kérdés, hogy miről nem beszélt. Mert ugye azt mondta, hogy egy ilyen becsületes politikus, mint ő, amikor odaáll, akkor elmondja, hogy mi az, amit tavaly ilyenkor az évértékelőn megígért, és mi az, amit megvalósított. Néhány dolgot azért elfelejtett. Például tavaly ilyenkor mondta azt, hogy ne is bajlódjanak a Budapest Pride-nak a megszervezésével, mert abból úgy se lesz semmi. Aztán megígérte az átláthatósági törvényt, amiből tulajdonképpen szerencsénkre abban a formátumban, ahogy ezt megígérte, nem lett semmi, úgyhogy így ki lett mazsolázva, hogy mi az, és akkor maradt ez a...
De Márti, megvalósul ez, most mondta el, hogy fél munkát végzett, de majd a választások után ezt befejezi, ezt a munkát.
Így van, és ráadásul nevet adott a poroskártól, mert korábban nem mondta meg, hogy hívják őket.
De a március 15-i beszédben tavaly emlegette.
Hát tudjuk kik.
És még egy ígéret elhangzott, sok ígéretet én sem találtam benne, de még egy ígéret elhangzott, hogy az élelmiszerkereskedőkre le fognak csapni a választások után, mert hogy ott még vannak lecsapnivalók.
Ez a krumpli ügy?
Hogy a 60 forintos krumpli mér 300 forint krumpli, de az azért ez csomagban volt, mert a energia micsoda kereskedőkre is, meg a bankokra is ugyanígy lecsapott.
Mondanám egyébként a miniszterelnöknek, hogy a 60 forintos krumpli versus 300 forintos krumpli kérdésében kérdezem meg Nagy Márton, de hát nem biztos, hogy ez jó tanács lenne, hogy Nagy Mártontól vegyen közgazdasági leckéket a miniszterelnök.
Hát meg a Nagy István, tele van nagy emberekkel a kormány, nem?
Igen.
Legszívesebben azt mondanám erre a beszédre, hogy nem volt benne az égvilágon semmi, ugorjunk. De önmagában szerintem ez a hír, ez a jelentősége, hogy nem volt benne semmi. Ami benne volt persze, mondatról mondatra, szóról szóra, felháborító, dühítő, primitív, aljas, hazudozó, Rákosira emlékeztető, mindent el lehet mondani. De végeredményben semmi nem volt benne. Semmi olyan, amitől hirtelen a Fidesz szavazó úgy érezhetné, hogy megvan. Hát most ez a kulcs. Most ennek a következő két hónapot arra fordítjuk, hogy ezt megcsináljuk, hiszen a vezér megmondta, hogy merre tovább. Nem, azt mondta, hogy, és itt volt a rejtett kis önkritika, hogy fél munkát végeztük, vagyis a másik felét nem tudtuk megcsinálni. Nem voltunk képesek rá, és még jó, ha csak a felére lehet mondani. Szóval azt kell mondanom, hogy az égvilágon semmi nem volt benne. A támadások célpontja, a támadások iránya, a támadások érvelése abszolút nem különbözött az eddigiektől. Minden ugyanolyan volt. Márpedig ez volt, hát szinte az utolsó pillanat, még nyilván március 15-én fog mondani egy beszédet, és akkor még mindig marad 4 hét hátra, de azért az utolsó 4 hétben már nem lehet úgy fordítani a kampányon, ha csak valami Isten tudja milyen isteni vagy ördögi közbeavatkozás nem történik, hogy az változtasson. Most kellett volna harcra indítani a csapatát, hogy kérem, itt van, ez az út, kövessetek. Milyen út, főnök? Milyen út?
Azért mondom, hogy nekem egy ilyen fáradt vezetőképét mutatta, vagy aki már a zenitjén túl van a politikai pályájának. Egyébként az is érdekes volt a közönsége, mármint akit beengedtek oda. Tehát, hogy elsősorban micsoda szellemóriások, Mága Zoltán ülhet, tehát ez a Fidesz kulturális elitje, ezt a Holdudvar tudja felmutatni. Korábban emlékszem, hogy Jankovics Marcellek ültek mondjuk egy ilyen évértékelőn, sajnos ugye ő már nem teheti meg, de azért micsoda minőségbeli romlás. Jankovics Marcellek, ja meg láttam, ott van valami arab rapper, aki Magyarországon alkot, ilyen vastag aranylánccal, meg kitetovált arccal.
Nem mondod, egy migránst is beengedtek?
Igen, nem tudom a nevét, de talán
vannak jó migránsok.
Talán ne is jegyezzük meg, még ha tudnám, akkor se jegyezzük meg.
De nem Pataki Attilára gondoltam.
Ne, telitetovált fiatalember, hosszú, nagy ilyen
most mondta,
szakállal.
Hogy nem ufók gyereke, hanem arab.
Igen. Szóval azért ebben is micsoda romlás a Holdudvarban, hogy Mága Zoltán ül az első sorban, meg ez az arab fickó.
Már a közönséget.
Győzik-e meg ezek a celebek.
Ja, igen.
Ha már a közönséget hoztad ide, igen, az is érdekes volt, hogy milyen volt ez a közönség, hogy volt kiöltözve, hát tényleg, mintha egyenruhát viseltek volna, csak ez nem a kínai kommunista párt központi kongresszusa volt, hanem a Fidesz kongresszus, vagy évértékelő, vagy minek nevezem, de szinte egyenruhában voltak a férfiak, igen, mindenki makulátlan öltönyben, 99% nyakkendőben, még a férfiak is talán frissen fodrásztól, de a hölgyek végképp. Szóval úgy ültek ott, mintha leültették volna, vigyázülés, vigyázállás, egyszerre kell tapsolni. Szóval olyan volt, olyan katonás rend volt, hogy önmagában rosszul érezte magát az ember, hogy hát legalább ízektek, mozogtak volna, az egyik nevet, a másik valamit jelez az arcával, hogy talán
azt
nem így kellett volna.
De...
szóval a közönség az egészen riasztó volt.
Én fölírtam még magamnak egy megnevezett célpontot, vagy egy ilyen nem tudom mit, akiket talán el akarnak lehetetleníteni, vagy legalábbis nem volt róluk jó véleménye a miniszterelnök. Ha jól írtam föl, akkor Paprika Jancsinak nevezte a fiatalokat, meg fotelforradalmárnak, hogy az nem nagy dolog, ugye elhangzott ez már egy pár hete valamelyik ilyen magtárfórumon, hogy az nem
Samlin?
Nagy... Igen, hogy nem nagy dolog, hogy ő ellenük lázadjanak.
Meg a mocskos fideszeseznek, ugye?
Tessék Brüsszel ellen lázadni, kedves fiatalok, vagy Paprika Jancsik, ugye ez nála szinoníma úgy tűnik.
Egyébként hát ez olyan, mint ha a Kádár János azt mondta volna, hogy na kedves fiatalok, elég volt ebből rock'n'rollból, ott van az a Derék Vámos János, tessék azt hallgatni.
Hát tulajdonképpen ezt
nagyon
mondta.
Vonzó.
Tulajdonképpen ezt mondta.
Hát és a rock'n'roll maga is ugye szerepelt ebben a dologban, hogyha már közönség és megfigyelés, amikor a fiatalokról beszélt, akkor volt ott egy sor, ahol majdnem mint fiatalok ültek, és mindig azt az egy képet vágták be. Én a Hír TV-ben néztem egyébként, Paprika gondoltam, Jancsik, hogy ez a legautentikusabb történet, de csak azt akarom mondani, ezen gondolkozom, hogy műsort is érdemes volna készíteni, hogy hogyan beszél a fiatalokról, hoz általában Orbán Viktor, tehát, hogy persze nyilván nem mondhatja azt, hogy nem akarok megszólítani a fiatalokat, de most azt mondta, hogy vannak azok a megtévesztett hülyék, akik elmennek a koncertekre mocskos fideszezni, és viszont vannak azok a nagyon rendes fiatalok, akik tudják, hogy bennük van a jövő. De bárhányszor így megszólal, hogy fiatalok jobbra marra, utána meg a rendőrség ilyen több száz fővel kirohan valamelyik diszkóba, és olyan legutóbb Pécset olyan diszkóra azért rendeztek, hogy 250 fiatalt órákon keresztül megzártak, anélkül, hogy egy pirulát találtak volna bárhonnan is. Tehát, hogy ez a fajta agresszió, amivel gyakorlatilag a közhatalom a fiatalokhoz viszonyul, beleértve az ösztöndíjaikkal, Erasmus, stb. Elvételét, és így tovább, versus az, hogy aki rendes gyerek és hallgat a nagyira, az majd ránk fog szavazni, az nekem nevetséges, és meg nem is értem, hogy milyen tanácsadói vannak ebben az ügyben, vagy ki mit mond neki, hogy miért kell ezt így csinálni.
Nekem azt tűnt föl, hogy a öregekről beszél, hogy az idősek a mi igazi támogatóink.
Hát ebben nem, legalább akkor volt egy igaz mondat, volt nekem föl, nem is tűnt föl ez a szöveg, de akkor legalább nem hazudott ebben.
Volt, amiben hazudott. nem kicsit, nagyon. Szóval, hát akkor, hogy ha már itt mégiscsak a konkrétumoknál maradunk, mert szerintem az általánosságban elmondott véleményünk volt az alapvető, de néhány konkrét dolgot érdemes kiragadni. Hát például azt, hogy úgy támadta a Tiszát, hogy ugye összefog Brüsszellel, a brüsszeli elnyomó gépezet. Rákosi elvtár sem mondta volna különben. De ráadásul ugye ide küldik az embereiket a Shell-től, meg a Nemzetközi Bankvilágtól, igen, az Erste Banktól, és ezek a halálvámszedői, akik a háborúból élnek, más emberek halálából, és fölverik az energiárakat. Egy. A Shell-nek mondjuk az évi nyereségek 2023 óta folyamatosan csökken, tehát egyre kisebb, nem sajnálom őket, még mindig van nekik, csak azért jelzem, hogy az elmúlt két évben folyamatosan csökkent. Egy, kettő. Van egy, hát nem nyugati multi, de magyarnak lehet nevezni. Ezt a multit úgy hívják, hogy MOL, most terjeszkedik éppen, most veszi meg a szerb olajvállalatot olajfinomítóstól, talán abból a nyereségből, amit megszerzett, ugyanis 2022-ben, ugye a háború kitérésének évében, a MOL minden idők legnagyobb nyereségét tette zsebre. Az a MOL, amelyet elfelejtett megemlíteni, szóval az nyerészkedhet a háborún, nagyon nyerészkedett is, a Shell az meg nem.
Ráadásul ugye a MOL ellentétben a nyugati ilyen cégekkel, a MOL az az uráli olajat használja, tehát az olcsó...
Az közvetlenül ebből igen, nyerészkedik. De, igen.
Itt van egy másik, hogy tudnélik azt mondja, hogy nekünk sikerült, és ez az eredmények között följegyzendő, olcsón venni török amerikai, ezt is mondta, amerikai, és orosz gázt, illetve olajat. Én nem emlékszem, hogy amerikait vettünk még eddig, de lehetséges.
Egyébként pont a Shell-el
olcsóbban.
Így van, Shell-től veszünk földgázt, cseppfolyósított földgázt.
Olcsóbban, miközben a többiek az ugye Európa többi ilyen, nem tudom, leszakadó vidékeit illetik, 4-5-ször többet fizetnek ezért. Na most az, hogy olcsón veszük az olajat és a gázt, ez Holoda Attila ugye többször elmondta világosan, hogy nem igaz. piaci áron vesszük, nem olcsóbban.
Az egyetlen, amit olcsóbban veszünk valóban, az az urali olaj, aminek mások
de a... De ez eleve olcsóbb.
Hát igen, eleve olcsóbban. Hát ebből
nem a... máshol nem tudnak feldolgozni, igen. Vagy nem olyan sok helyen tudnak feldolgozni.
Igen, az másnak is pont olyan olcsó, mint magyar.
De a földgáz Törökországon keresztül alapvetően Oroszországból veszük, világpiaci áron, annak a 15 évre kötött szerződésnek az eredményeként, amelynek a részleteit nem hajlandók nyilvánosságra hozni. Vajon miért? Mert feltehetően az van benne, hogy az orosz földgáz export az azon az áron folyik, mint amilyen áron adják, veszik az európai tőzsdén, a holland gáztőzsdén a gázt. És ez látszik is a magyar statisztikai adatokból utánkövetéssel. Két hónap múlva kiderül, hogy igen, egy kicsit magasabb is volt, vagy egy picit alacsonyabb összességében, mintha kimutatták volna, hogy egyébként valamivel drágább, de hát mindegy, tegyük föl, hogy ugyanazon az áron a világpiaci árhoz van kötve. De ráadásul az, amit Sanyi említett, hogy 4-5-szörös áron kellene venni, vagy mi annyival olcsó, mintha annyival olcsóbban kapnánk, ez arra vonatkozik, hogy bár így a 4-5-szörös sem igaz, a magyar fogyasztó, a háztartási fogyasztó valóban olcsóbban kapja a földgázt, mint mondta is, hogy ez fele annyi, mint amennyit a lengyelek fizetnek, meg a csehek. Még az is lehet, nem tudom, ezt nem néztem meg, hogy valóban kevesebbet fizete a magyar háztartás a gázért, de akkor mégiscsak egy kérdésem, ez nem azért van, mert az orosz gáz olcsóbb, hanem mert a magyar kormány meghatározza az árat, és az az ár azt mondja a 2013 óta egyforma, úgy kivéve, amikor hétszeresére emelték bizonyos szint fölött.
Kivéve a vállalkozásoknak, de amit a végén szintén mi fizetünk.
Ez az, tehát a magyar ipar többek között azért nem annyira versenyképes, mert a magyar ipar az energiát általában drágában használja, kapja, veheti, mint az európaiak többsége. Szóval csak egy dolgot a 4-5-szörös különbséghez, hogy itt arról van szó, hogy hatósági ár van, és még mindig tegyük föl, hogy kétszer annyit fizetnek a lengyel fogyasztók, mint mi. Akkor kérdezem én, hogy lehet ez, hogy ez a szegény, megnyomorított lengyel nép jobban él, mint a magyar? Hát ha olyan sikeres az orbáni gazdaságpolitika, mert például ilyen olcsón jutatja a gázt, az energiát a magyar fogyasztónak, miért él jobban az a lengyel, aki 15 éve rosszabbul élt?
És még azt sem mondhatják, hogy ők távol vannak a háborútól, meg hogy nekik kevesebb ukrán menekültet kellett befogadniuk, mert éppen ellenkezője, igaz. Egyébként nekem az tetszett, hogy sikerpropagandából annyi jutott Orbán Viktornak, hogy azt mondta, hogy hát ők hősiesen megnyerték a balmazújvárosi választást, ahol ugye a Tisza párt nem indult, és egy független jelöltet is az ő teljes minden harci
szavazat,
20-valahány szavazat.
Igaz, hogy igazi Tiszás volt, csak álcázta magát. Ez egy álcivil.
Ez a német Tisza, mert most megtudtuk, hogy a Tisza az német eredet. Én azt hittem ideig, hogy Ukrajnában ered, de ez kiderült.
Ki mondta, hogy...
Hát Orbán Viktor mondta, hogy a Tisza ez egy német kreálmány.
Ja. Egyébként ami még nekem érdekes volt, ilyen, hogy milyen stratégiát sejthetünk a kampányban, az, hogy a DK-t viszont nagyon megemelte, nem tudom, nektek föltűnte, volt egy egész külön etap a demokratikus koalícióról, ahol tulajdonképpen fölemelte a Tisza párt mellé, hogy ezek ilyen hasonló erő központok.
Tisza és a DK, így igen, emlegette őket.
És utána, hogy a DK az, tulajdonképpen azt mondta, hogy a Tisza az egy kreálmány, ahogy előbb itt idéztük, tehát ott már eleve Brüsszelben hozták létre. A DK még tulajdonképpen jobb is, hiszen az csak idomult Brüsszelhez, az egy magyar kreálmány, de idomult Brüsszelhez. A Tisza ilyen szempontból rosszabb, mert őket meg ott gyártották le.
De egyébként meg, de az nem tűntek föl nektek, hogy milyen szeretettel és megértéssel kezelt egy Gyurcsány Ferencet. Szóval amikor megjelent a Tisza, ugye? Még Gyurcsány is azonnal elment, mert
ez már ő se bírja.
Egyébként az egy jó poén volt. Azt ismerjük el, hogy az ült az a poén.
Jó.
De igen, hát nyilván visszasírják Gyurcsány Ferencet, hát folyamatosan szállította nekik a kétharmadokat.
Na jó, hát gondolom, hogy ennyi elég volt, vagy van még bennetek valami buzgalom.
Minden összefügg, bárhova vissza lehet hozni.
Jó, hát akkor hagyd említsek meg még a heti történések közül egy ágyat.
Ó.
A Facebookon láttam, ezt egy másik műsorban már sikerült elmondanom. Remélem, hogy a szerkesztő benne hagyta. Facebookon láttam egy mondatot, az úgy szólt, hogy napok óta nézünk egy ágyat. Miközben hülyére fosztanak ki bennünket, eladnak bennünket az oroszoknak, a kínaiaknak, és mi nem teszünk más, csak mint vaksin meredünk egy ágyra, amin nem történik semmi. Ez nem egészen igaz, mert rengeteg mém történik ezen az ágyon. Már Darth Vadert is láttam heverészni rajta, úgyhogy minden megtörtént.
Sőt, zebrát is.
Zebrát is.
Hát, sőt, Orbán zebrám lovagolni az ágyon.
Ja, az ágyon állt a zebra, a zebrán ült az Orbán.
És közben jött a Lázár vonat keresztül az ablakon, tehát, hogy minden
mennyi történés egy pillanat alatt. Na jó, van olyan vélemény egyébként, hogy soha nem is akartak kirakni semmit. Ez az egész egy nagyon jó kampányötlet volt, mert ugye az volt a lényeg, hogy vigyel a fókusz Gödről.
Hát azt egyébként sajnos elvitte, pont ezt akartam mondani, hogy vajon az. Tehát van ebben szerintem, amit Magyar Péter szemére lehet vetni, és majd később szívesen el is mondom, de az-e a fontosabb dolog, hogy Magyar Péter kivel feküdt le ebben az ágyban, meg hogyan, meg hányszor, vagy mondjuk, hogy mennyit loptak el a Nemzeti Bankból, és mondjuk, hogy Gödön hogyan mérgezik az embereket. Tehát, hogy tudunk-e súlyozni, eljutottunk-e idáig a választópolgári attitűdben, hogy tudjuk-e mérlegre tenni ezeket a dolgokat. Egyébként, amit én Magyar Péter szemére vetek, hogy ugye ez 2024 augusztusi történet, akkor ők már egy ideje a korábbi elmondásaik alapján tudták, hogy fog Evelyn valakinek dolgozik. Sőt, a állításuk szerint tudták azt is, hogy
tudták,
a Fidesznek...
Tudta. Hát a Fogel Evelyn nyilván tudta.
Nem, hát hogy a Magyar Péter is tudta.
Ő mondta, hogy őnek is semmi köze hozzá.
De, tehát akkor ezek után egy ilyen ócska kompromat szituációban, amit ő leírt, ha tényleg ennyire ócska volt, hogy mehet bele valaki? Ráadásul egy olyan nővel, akivel már megjárta egyszer, és azt sejtette, hogy a Fidesznek dolgozik. Ez azért, hogy mondjam, egy kicsit felelőtlen, nem?
Hát nem tudom, annyira magánügynek tartom.
Ez a fő kérdés mégsem ez, hanem amint a Sanyi kérdezett, hogy mennyire vont el a figyelmet erről a dologról. Elvonta. Nagyon reméljük, hogy azért visszahozható, bár mondjuk olyan nagy sajtója, tegnap este volt Pilisi Házfaluban egy kisebb tüntetés, ami arról szólt, hogy oda már nem csak a magyarországi akkumulátorgyárak szemetét vinnék feldolgozni, hanem a Németországból is importálnánk akkugyár szemetet. Ugye nem tudom, ki járt Pilisi Házfaluban, mi például gombászni és kirándulni szoktunk oda járni, úgyhogy elég érdekes lesz, hogyha ezt így bezúzzák, de holnap egyébként, vagyis vasárnap 11-kor meg a külügyminisztérium előtt elviekben összegyűlnek majd az akkumulátor sújtotta övezeteknek a különböző civil szervezetei. Arra kíváncsi leszek, hogy erről hogy lehet elterelni a fókuszt, de ugyanakkor Magyar Péternek is holnap ez az évértékelője, úgyhogy van arra azért esély, hogy visszaszerezzünk valamit ebből, legfeljebb buktunk két napot, de két nap is sok különben. Hát már értem, hogy a demokratikus közvélemény bukott két napot emiatt a marhaság miatt, a kompromat miatt.
Mint szorgalmas gombász, miért nem örülsz annak, hogy lesz majd ott Pilisben kobalt gomba, nikkel gomba,
atomgomba
felhő.
A magyar gombász csoport, amelynek tagja vagyok, azok indítottak egy vizsgálatot itt Gött környékén, hogy a gombászok vigyék be és vizsgáltassák be a gombákat, hogy mennyire fertőzöttek a gyárokán.
Jaj. Szóval ez a Göd, nem tudom, mennyire vont el a figyelmet ez a nem publikált, egyelőre nem publikált szexvideó, vagy annak sejtetése, hát valamennyire biztos. De ha meg nem vonja el valami, akkor sem biztos, hogy ez a Gödi szörnyűség, amit a Telex tárt igazi mélységében az olvasók közvélemény elé, annyira ütős, ugyanis megint túl bonyolult. Maga a szennyezés olyan, évek óta tudtunk róla, olvastunk róla, hallottunk róla, politikusok is, ellenzéki politikusok is beszéltek róla, tehát nem most leplezték le. Ez volt, van, csak úgy félre söpörték, itt nem is volt fontos, kis túllépés, meg is büntettük, és így tovább. Mindenki hallott róla, de ugye ennek a szennyezésnek olyan a tulajdonsága, hogy az, akivel történik, az valószínűleg ezerből egy, ha észreveszi, ha véletlenül sok por száll rá, és mondjuk nehezen lélegez, vagy utána beteg lesz hónap után, de nem, ez lassan ható, évek múlva kimutatható hatást vált ki az emberek egészségéből, és ezért az emberek valószínűleg úgy vannak vele, mint sok minden más, amit például a szénbányászok a szénbányászattal, hogy hát Istenem, lehet kapni igen súlyos tüdőbetegséget, de mikor lesz az? Igen, mikor lesz az majd évtizedek múlva?
A fizetés bánya, meg most kapom.
Igen, a bányásznak viszont kiemelt fizetés járt még a szocializmus alatt is. Most vesd össze a viszonylag jó fizetést az esetleges későbbi egészségügyi kárral. Szóval ezért ennek nem olyan azonnali a hatása, mint mondjuk egy leleplezésnek, hogy hű, most mit látok egy ágyban. Ugye ez az egyik. A másik, hogy viszont a Telex behozott egy új elemet ebbe az egészbe, hogy tudjuk, nem csak tudtak róla természetesen a kormányban is, de annyira kezdett már a körmükre égni, hogy állítólag a Rogán miniszter, aki a titkosszolgálatokat felügyeli, kiküldte a titkosszolgálatokat is, hogy pontosan miért, ezt máig nem tudjuk, hogy ki mit csinálhatott, mit kellett ott megfigyelni, mert nyilván nem mérni kellett titkosan, hogy mennyi az annyi, arra a titkos szolgálat nem jó. De valamiért olyan fontossá vált, vagy olyan fenyegetőnek érezték, hogy ha ez kipattan, akkor abból nagy baj lesz. És ezért eljutott odáig, hogy na most, nem is csak 275-ször, hanem 500-szor nagyobb a határérték túllépés, mint amit eddig tudtunk, le kéne állítani, mondta állítólag Rogán, mert ennek a politikai kockázata, ha ez kipattan nyilván.
És nem a gazdasági, és nem igen, az egészségügyi,
nem az, a politikai. Nem az ember a fontos, hanem hát a politikai. De ő volt itt még a jó ember. A rossz ember meg azt mondta, hogy nem kéne, nem kéne, mert nem. És bizonyos értelemben átmenetileg nekik lett igazuk, mert hiába épültek, vagy kezdtek épülni új akkumulátorgyárak Debrecenben, másút, hiába voltak kisebb-nagyobb tiltakozások, népszavazási kezdeményezés, valahogy az embereket ez nem tudta annyira széles körben és elég szenvedéllyel megmozgatni, mint ahogy most, ha például kiderül egy az egyben, hogy ja, a kormány tudta, hogy ez még súlyosabb, de mégis nagy ívben tett rá, és azt mondta, hogy felejtjük ezt el, sőt, adjunk még nekik 133 milliárdot, ruházzanak be még tovább. Itt most kezd a dolog átbillenni. De ez se úgy, hogy ha ma nem beszélünk róla, mert látjuk az üres ágyat, akkor ez el fog tűnni. Lehet erről beszélni holnap is, holnap után is, lassan terjed. Nem egy azonnali robbanás, hanem egy ilyen lassan terjedő méreg, mint maga ez a szennyezés, és ez a közvéleményben is ilyen lassan terjed tovább.
Beszéljünk most egy kicsit egy külpolitikai eseményről, egy kicsit belpolitikai is, mert a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián ott van a Tisza párt két-két képviselője, tudnék a esetleg leendő külügyminiszter, új külügyminiszter, meg hát a Tisza párt vezetője.
Sőt, azt hiszem, hogy kapitány István is ott van, mint a láttam igen. Volna.
De csak azért, mert benzint akar venni, ott tankolni biztos olcsóbb minden.
Most ennek a tanácskozásnak az volt eddig a szenzációja, lehet mondani nyugodtan a tavalyi év után, ahol G.D. Vance ragyogott, hogy mit Rubio, amerikai külügyminiszter, egy meglehetősen Európa barát beszédet mondott el. Egy ilyen nagyon meleg hangú európai párti beszédet, amit az ember nem nagyon ért a Trumpi adminisztráció irányvonalát ismerve, de hát örüljünk neki. A dolog él, ameddig él, aztán lehet, hogy holnap már megint más lesz. Tehát mit gondoltok erről?
Hát, Rubio egyébként szerintem leginkább kötődik a republikánus párt régi vonalához, azaz a maga mozgalom előtti vonalához, vagy úgy is mondhatjuk, hogy Donald Trump előtti republikánus vonalat viszi ő, és egyébként nem lenne olyan rossz, hogyha ő elindulna elnök jelöltnek, és le tudná győzni J.D. Vance-et. Szerintem előjáróban ennyit. Egyébként, ha mondhatok egy személyes mondatot nektek, azért az elgondolkodtató, hogy én újságíróként próbálok bejutni, ugye hétfőn Magyarországra jön Rubio, vasárnap Szlovákiába, próbáltam bejutni a magyar sajtótájékoztatóra, Orbán Viktor Rubio sajtótájékoztatóra, oda nem engednek be. Pozsonyban jelentkeztem a szörnyű szlovák adminisztráció sajtószolgálatánál, Pozsonyban beengednek, tehát vasárnap ott leszek a pozsonyi Fico.
Ez komoly? Igen. Hát ez óriás. Ez Fico. Önmagában óriás. Fico. Mindent elmond erről a rezsimről. Igen.
De valahol szánalmas is, méltatlan is, de én azt gondolom, hogy nem az én szégyenem ez, hanem ennek a rendszernek a szégyene, hogy egy magyar újságírónak Pozsonyba kell mennie, ha szeretne részt venni a vendég amerikai külügyminiszter sajtótájékoztatóján. Bocsánat, hogy egy ilyen személyes mutatót is mondtam.
Ennél érdekesebbet, fontosabbat nem igen lehetett volna mondani. Tökéletesen mutatja a helyzetet. Tökéletesen. Ami pedig Rubiót illeti, igen, igazad van, ő a hagyományosabb republikánus vonalat képviseli. Ezt eddig is tudtuk, hiszen minden megszólalásában úgy finoman érzékeltette, amennyire lehetett, hogy azért hát vannak más meggondolások is, persze mindig helyeselt Trumpnak, de hogyha őt kérdezték, hozzátett valamit, vagy nem hangsúlyozta túl azt, amit Trump mondott. Meg azt mondta, hogy Trump nagyon határozott egyéniség, és lehet szeretni, vagy nem szeretni, de oda kell rá figyelni, mert ha akarja, akkor megcsinálja. Szóval érzékeltette a valós helyzetet, akár a saját valós helyzetét is. Szerintem a mostani beszédében, amiben tényleg hagyományos európai-amerikai szövetségi értékeket emelt ki, és azt mondta, hogy a világ változóban van, és Amerika mindenképpen változtatni fog, kövessetek bennünket, de az európaiakat sikerült legalább részben megnyugtatni, hogy jó, nem őrült meg teljesen az amerikai kormányzat, van itt olyan ember, aki mást mond, mint az elnök, meg egy évvel ezelőtt ugyanott Münchenben az alelnök, nem támadt rá Európára, sőt, valamiféle békejobbot nyújtott neki, de a lényeg az szerintem, hogy ez nem egy sajtótájékoztatón elmondott 2 perc volt. Válasz ilyen vagy olyan kérdésre, hanem egy tudatosan előre megfontolt, megírt beszéd. Itt volt alkalma előre gondolkozni, hogy mit mondjon, hogy mondja, és hogyha merte vállalni azt, hogy ezt elmondja a világnak, Európának, Amerikának, sőt, közvetve a saját főnökének, akkor azt mutatja, hogy nem veszett el még minden, mert van még olyan nagyon befolyásos ember az amerikai vezetésben, aki másképp gondolkozik, aki természetesen normálisan gondolkozik, mert az Egyesült Államoknak valóban nem is csak az elmúlt 80 évre visszatekintve, 100 év óta a természetes szövetsége Európa. És 100 év óta kivéve azt a néhány évet, amikor Hitler ellen kellett összefogni a szovjetekkel, de 100 év óta ellenfele, fenyegető ellensége a Szovjetunió és Oroszország. És az Egyesült Államok mindig a helyén volt és Európa mögött volt, úgyhogy ezt a 100 évet nem szabad elfelejteni, kidobni, ez erő. Végre valaki, aki kimondta.
De ebből kiindulva, nagyon más, hogy Rubio jön Budapestre, mint ha Trump jött volna.
Tehát, hogy Rubio... Meg, hogy miért jön Budapestre?
Tessék?
Meg, hogy miért jön Budapestre, mert az lehet, hogy az a vágyvezérelt gondolkodás van most a kampányuló Fidesz környékén, hogy valamit hoz Budapestre, de szerintem inkább vinni akar, hogy eladni akar. Tehát, vagy amerikai palagázzal akar üzletelni, szerintem azért jön pont ebbe a két
országban. Igen, de én azt gondolom, hogy ha Rubio eljön Budapestre, akkor Trump már nem jön. Tehát ja, nekem ezt üzeni.
Én szerintem Rubio Trumpot helyettesíti ezen a látogatáson. De azért annak a ténye, hogy az amerikai külügyminiszterrel lefotózkodik Orbán Viktor, és aztán utána majd Orbán Viktor meg a Fidesznek a média gépezete úgy keretezi ezt az egészet a saját közönségének, ahogy csak nem szégyellik, ahogy csak szeretnék. Ennek van jelentősége a kampányban. Szerintem nem túl nagy a jelentősége. Én egyébként azok táborába tartozom, akik azt mondták, hogy ha jön Trump, az sem, tehát nem tulajdonítanék neki nagy jelentőséget, százalékokban mérhető jelentőséget. Szerintem ez egy ilyen tehát egy helyettesítő, egy beugró művész,
De aki mást is üzen, mint amit Trump üzenne.
Szerintem itt nem fog üzenni semmit nagyjából. A színfalak mögött elmondja, hogy tessék palagázt venni, meg ugye azért azt ne felejtsük el, hogy ő mondta el azt, hogy nincsenek szankciók. Ugye Orbán Viktor,
hogy nem, hogy csak egy évig kapunk mentesítést az orosz szankciókkal.
Amikor ahhoz képest, hogy Orbán Viktor ugye úgy jött haza Washingtonból, hogy mindenre kaptunk életfogytig tartó szankciót, ő volt az, aki egy héttel később megcáfolta egy fél mondattal.
Felmentés, nem szankciót.
A felmentés a szankció alól.
Na jó, de az, hogy Pozsonyba is megy, tehát hogy miért pont a Pozsonyban most éppen nincs választási kampány. Tehát azt, hogy kampányüzenet lenne, hogy ide jön, vagy kampányban segítség, ezt mindenképpen felülírja, hogy nem csak Magyarországon jön, hanem Pozsonyba se tudna megy először.
De hogy gondolod, hogy dorgálni megy a kicsi oroszpárti, vagy kicsit oroszpárti kormányokat?
Az is lehet, vagy egyszerűen csak üzletel, de az biztos,
hát, hogy... elég furcsán beszélt legutóbb a Trumpról, ugye?
Igen, persze, lehet, hogy dorgálni is akar őket, de az üzlet szerintem az mindenek fölötte.
Uh-huh. Valószínűleg itt a közös sajtóértekezletükön Orbánnal nagyon meg fogja dicsérni Orbánt, meg a politikáját, hogy milyen hosszú távú, remek vízió, és igen, Európa védelmében ő volt az első, aki kiállt, ilyenek el fognak hangzani. Orbán is elmondta, akár át is adhatja a saját beszédjét a Rubionak, abból néhány mondatot kivesznek, szóval ez biztos lesz. De ettől még szerintem plusz szavazója a Fidesznek nem lesz, azt se tudják, ott kezdődik a bizonytalan, hogy ki ez a Rubio.
Ráadásul ugye Magyar Péter ezzel párhuzamosan a német kancellárral fotózkodik, ami azért csak közelebb van Németország, meg csak jobban függünk német
iparkolgazaságtól. Hát persze, hogy vele fotózkodik, hát ott találták ki őt Németország.
Ja, igen, tényleg.
De hogy miért Pozsonyba és miért idejön, akár kettős célja is lehet. Az egyik, hogy mégiscsak ez az a két ország, amelyik az oroszokkal jóban van, és az európai politikát Ukrajna ügyében fúrja, ahol tudja. És bár az Egyesült Államok nem ilyen durván fúrja, de azért jó részt leszállt a feltétel nélküli ukrán támogatásról, és áttolta ennek anyagi terheit Európára. Másrészt láthatóan minél előbb ki akar egyezni az oroszokkal, bár éppen most Münchenben Rubio azt mondta, hogy ez nem fog könnyen menni, mert nem sikerült egyelőre az oroszokat meggyőzni arról, hogy, és az ukránokat meggyőzni arról, hogy. Tehát azt érzékeltette, hogy ez nem a jövő héten lesz, feltételezhetően nem április 12-e előtt, hogy Trump és Putyin itt kezet fogjon. Tehát az egyik dolog az lehet, hogy vagy arról próbálja őket győzni, de biztos valami közös kell, hogy legyen Ficóban és Orbánban, hogy még jobban fúrják a közös európai kiállást Ukrajna mellett, és ehhez esetleg ad nekik ötleteket, támpontokat, hogy mivel lehet fúrni, vagy azt mondja nekik, hogy álljatok egy kicsit le ezzel, mert az amerikai tervnek az lesz a fő része, fő eleme, hogy a NATO-ba nem veszük föl Ukrajnát, viszont Európa védje meg, ha olyan fontos neki, tehát minél előbb kerüljön be az Európai Unióba. És ennek a megakadályozása, ennek a két kis országnak a részéről nekünk sem jönne jól. Úgyhogy egy kicsit óvatosabban, uraim. Szóval valami ilyesmit érzek, nem ő fogja eladni az orosz földgázt, nem ő fogja eladni az orosz, vagy az amerikai földgázt, nem ő fogja eladni a kis szinte szállítható atomerőműveket, amelyek még nincsenek is Amerikában sem, úgyhogy nem kell izgulni, ez még nem lesz egy ideig. Szóval valami ilyesmi kell, hogy legyen, és ez lett a közös pont, hogy a magyar és a szlovák álláspont miben közös? Hát Európa akadályozásában és a Putyinhoz való közeledésben.
Még valami azért történt, egy mondatban emlékezzünk meg erről. Münchenben ugye Navalnyi özvegye, egyébként több uniós vezető, főleg külügyminiszterek társaságában bemutatta azt a vizsgálatot, amely hogy a meghalt, illetve hát tényleg kimondhatjuk meggyilkolt Navalnyi testéről származó minták, amiben kimutattak egy nagyon ritka dél-amerikai békának a mérgét. Hogy tudnélik, Putyin ezzel gyilkolta meg Navalnyit, és hát ettől voltak azok a furcsa tünetek, amiket produkált. Ez annyira ritka méreg, hogy nem lehet összetéveszteni semmivel. Hát azért ezt hangozzon el szerintem, hogy hogy Putyin végleg megkapta ezt a gyilkos, és még megérdemelten gyilkos jelzőt Navalnyi ügyében is.
Akkor a hangozzon el az is, hogy Orbán Viktor egy szóval sem bírálta Oroszországot, nem Oroszországot tette felelőssé a kirobbanó energiaárakért, hanem azt mondta, hogy a putyinozás teljesen értelmetlen. Hát akkor, kedves Szénási úr, a putyinozás ebben az esetben is teljesen értelmetlen.
Nem mindig az,
akik
az...
a szabadságot szeretik, nem kelettől, hanem Brüsszeltől kell tartaniuk. Nem emlékeztek egy Orbáni mondatra korábbról, hogy a szabadság nyugatról jön, az olaj meg keletről.
2008 vagy 9, igen, 8. Amikor a Gyurcsány kezdett el orosz kapcsolatokat közelebbre és szorosabbra vonni, így van.
Amikor még nem ment el Orbán Viktor Szentpétervárra beszélgetni a...
hanem a Gyurcsány fogadta
Vladimir Vladimirovicsa. Engem egyébként az ilyen híreknél, hogy mérgezés, meg ugye a gyenge minőségű ablakok Oroszországban, erről mindig az jut eszembe, vagy azon szoktam elgondolkozni, hogy mikor jutunk el mi is ide. Tehát hány lépés van még addig, hogy ilyesmik történjenek Magyarországon is, meg kiessenek emberek az ablakon? Tehát mikor cseréljem az első emeleti albérletemet egy földszintesre? Ez
ne cseréld el.
Ott jutni.
Vagy cseréld el, igen, azt akarom mondani.
De csak lejjebb. A közvetlen kert kapcsolat miatt.
Egyébként nagyon jó pincelakások is vannak Budapesten néha.
Köszönöm a tippet.
Onnan nem tudsz leesni, csak
köszönöm.
Föl.
Köszönöm.
Fölfelé buksz.
Még egy rövid pár percünk van, egy rövid hír. Nagy Márton és a kollégái miniszteriális vezetők egy osztrák, egyébként csak négy csillagos szállodában akartak egy wellness hétvégét tartani, meg nyilván komoly dolgokról is beszélgetni, a hazajaváról, stb. De oda ment a 444.hu egyik munkatársra, kérdezgetni kellett őket.
Kaufmann Balázs, ugyanő, aki
majd,
ugye
a... Majd megfordult az egész kompánia, a lovak közé csaptak és visszatértek Budapestre.
Ez nekem azért tetszik nagyon, mert a műsor eleje óta várom azt, hogy mikor hozzam szőbb a Rejtőjenőt, azaz, hogy Piszkos Fredet, mert hogy ott, ami Balázs előtt van, a Orbán világa, Theodor Wilbornak egyébként a...
Mi ez a Theodor Wilbor?
Így van, így van.
Ez egy rejtőzködő szerző.
Rejtőzködő szerző egyébként itt a klubrádióban.
G.B. Leveri? Mert egyébként Rejtőjenőnek egy másik
neve. És hirdetjük. Szóval, hogy ez pontosan az ilyen dolgokra próbál meg valamilyen utomódon rátapintani, hogy hol vannak azok az abszurditások, amikor egy ország még úgy néz ki, mint egy ország, de már kiderül, hogy baromina nem, és teljesen másról van itt szó. Hát ez is milyen, azt hagyja, hogy elmennek egy négy csillagos hotelbe Ausztriára a gazdasági minisztérium munkatársai csapatépítő tréningre, de hogy megijednek a 444 ott álló, a parkolóban áldogáló munkatársáról, hazajönnek, majd a szemére vetik, hogy ő miattuk nem tudták itt megtartani ezt a egyébként LMBTQ szolgáltatásokat és kínáló így van hétvégét. Ezek
Balázs,
után...
a média hatalma.
Média hatalma.
Te azt hiszed, hogy egy jelentéktelen ember. Nem
de hogy ez még...
Meg a hanyatló nyugat, hogy ott...
Ez az LMBTQ szolgáltatás, erre voltál ettől voltál meglepve, nem?
Igen. De hogy ezt még el is panaszolja, majd közli, hogy a csapatépítő tréninget egyébként pedig a saját pénzükén fizették volna a minisztérium munkatársai. Na most én például nem szeretném a Klubrádiónak fizetni a saját csapatépítő tréningemet, amit itt tartunk meg a folyosón.
Április 13-a után már nem lesznek csapatépítő tréningjeitek, ezt elmondta a miniszterelnök ma a beszédjében, hogy utána lecsap, úgyhogy...
Most mehetnek szegények Kiskunfél egyházába egy motelbe, mi? Igen. Hát...
A saját pénzen.
Nekem azt tetszett legjobban, amikor elmondta Kaufmann Balázsnak a miniszter, hogy mivel foglalkoztak volna itt, mert nem titkolta. Azt mondta, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium feladatköreiről beszélgetnének. Tehát akkor ezek szerint még az alapoknál tartanak, a vezetőség most veszi csak át, hogy mi is lenne a mi munkánk, akkor elvtársak, nézzük már át.
Milyen számokat jósoljunk jövőre, vagy júniusra, vagy
igen.
Márciusra?
Ugye volt nem tudom, emlékeztek-e rá, Damur Rolandnak az a bizonyos fellépése a Hala Tortán nevű műsorban, amikor ott összerugdolt mindent, meg felháborodott, meg jó, akkor a nem tudom ki nyert, és menjetek a fenébe, ő akarta megnyerni azt a vetélkedőt, és ezt ilyennek éreztem, hogy jó, akkor menjen mindenki a francba, akkor mégsem wellnessezünk, hanem hazamegyünk. Ugye azt mondta, hogy köszönöm szépen, hogy itt voltak, szétverték az NGM-nek a meetingjét.
Úgyhogy most megyünk vissza a minisztériumba, és ott beszéljük igen, majd meg. Hát igen. Nem lehetett
akkor
volna ott maradni.
Volna ezek szerint ott is?
Igen, igen.
De szenzációs volt.
Akkor végül a gazdaságról, ha még van annyi időnk, visszautalok Orbánra.
Hát van? Még hírekig van egy pici időnk.
Na jó. Hogy ugye Orbán közölte, hogy hát lehet, hogy csak 1% alatt maradt a gazdasági növekedés, teszem hozzá 0,3 volt, nem 0,9, 0,3. De mégis 11%-kal tudtuk emelni a minimálbéreket, de mégis 14. havi nyugdíjat is elkezdtük folyósítani, de mégis az adókedvezmények, adóeltörlések, de mégis...
Sőt, bocsánat, ez, hogy még na, azért mondjad. A vívványok
hozzá,
költségvetési hiányt mégis sikerült csökkentenünk,
hol?
Mégiscsak szeretett hazánkban. Hát mégiscsak a gyerny és a csehd adómentes lett, és a gyerekek utáni adókedvezmény mégiscsak életbe lépett.
Hogyne. Ez az bizonyítja, hogy a magyar gazdaság milyen erős. Nem, ez az bizonyítja.
Meg, hogy mennyire be tudja gyűjteni ezt a 14 milliárd 560 millió forintot, amit nagyon dicsekszik, hogy annyi sartot szedett be, és hogy jövőre is még terveznek majdnem 2000 milliárdot beszedni a szolgáltatókkal.
Ez az bizonyítja, hogy a magyar gazdaság vergődik, de ő eladósítja még jobban. Pont ennek a bizonyítéka, erre más magyarázat nincsen. De ezt nyugodtan megtapsoltam, boldogan, nevetve, lelkesen, szinte vastapsban az összegyűlt közönség.
Jó, hát Mága Zoltánokból összeálló közönség.
Schmidt Mária, Áder János, Stumpf István, és így tovább.
Még mondhatok, hogy...
Elhangzott ez, utána mindenki megtapogatta a zsebét, és utána rájött, hogy neki van miért tapsolnia.
Én is még egy összeget mondanék egyébként, ez 10,2 milliárd euró, azaz majdnem 4000 milliárd magyar forint, amit úgy néz ki, hogy vissza kell majd fizetni az Európai Uniónak, amiatt, hogy az igazságszolgáltatással kapcsolatos 23-as ígéreteinket nem váltottuk be, ennek következtében súlyos büntetésre számíthatunk. Ez most egy bírósági eljárás, de hát ennyi pénz a tét, ezzel körülbelül senki nem foglalkozik. Tehát néha elmondják jogvédők, néha elmondjuk mi, néha elmondják közgazdászok.
Naponta 1 millió eurót vonnak le.
Arra egyszer mondta, hogy megéri.
Így van, megéri, mert távol tartjuk a migránsokat.
Igen. Nem tudja, ide akarnának jönni, de...
Igen. Erre a visszavonható 10 milliárd euró pedig azt mondta, hogy abszurd. De ha visszavonják, és hogyha Brüsszel elnyomó gépezet, akkor szerintem egy következő lépés van, kifelé ebből a szörnyű világból, inkább menjünk a senki földjére, büszke magyarok, vagy vissza egészen Kínáig, mert van kínai hún és magyar hún kapcsolat.
Hát ahogy Adi mondta, hogy így vissza van. Ázsiában.
Így ha? Van, így van. Mintha ezt élezgetnék.
Még egy dologra talán van időnk. Hát ez tudtuk eddig is, de van egy hivatalos bejelentés, hogy ki viszi a Fidesz kampányát, ugye Szijjártó Péter, Lázár János és Orbán Viktor. Azt szeretném megkérdezni, hogy szerintetek miféle munkamegosztás lehetséges itt, illetve biztosak vagytok-e abban, hogy Szijjártó Péter nem csak a Fidesz körében népszerű, hanem mondjuk az országban érdemes ráépíteni kampányt. Én ezen kicsit csodálkozom.
Szerintem az is érdekes, hogy hova tűnt Orbán Balázs, ugye eddig arról volt szó, hogy ő a kampányfőnök, egy. Kettő, az a munkamegosztás látszódik, hogy Orbán Viktor ugye ilyen magtárfórumokat tart, ami alatt azt értem, hogy zárt körben csak a nagyon elkötelezett...
De kitűnő minőségű Sámlikon.
Igen, gonosz vagy, de igen.
Én.
Tehát ő csak zárt körben kampányol, amit én a hatékonyságát azért én mérsékeltnek érezném, de értem a logikát, és ugye Lázár János az, aki elmegy a mocskos Fideszt üvöltöző
ütközik,
közé.
Ütközik valóban.
És ott tartja a frontot. Megjegyzem, mint olyan, aki újságíróként gyakran megfordul ezeken a Lázár infókon, egyre kevésbé bírja Cérnával a miniszter úr, egyre jobban kibukik, tehát az idegei kezdik felmondani a szolgálatot.
Hát nem könnyű egyébként, lásd be. Marta?
Minden esetre azért egyre kevesebb közlekedési problémát láttunk, amiről arra gondolok, hogy azért jó, hogy Lázár János immár nem közlekedési és építési miniszter, hiszen átmenetileg kampány miatt szünetel, úgyhogy egyelőre még kicsit, mint a pontosabban ismerének a vonatok, azt nem tudom. Szóval lehet, hogy ilyen szempontból ez egy kitűnő választás volt.
Másfelől... De ezek szerint leáll a magyar külpolitika, hogyha Szijjártó Pétert is bevetik?
Meg kéne próbálni egyébként, de ezen kívül még nekem van még egy kérdője bennem, hogy és hol van Rogán Antal? akit ember nem látott, Isten tudja mióta, na jó, de hát ő mégiscsak egy miniszter, tehát ő nem egy funkcionárius, nem egy kampányfőnök, nem tudom én micsoda. Én egyébként csak egy zárójel, Balázs, hallom, hogy nagyon akarsz ma itt mondani, hogy én szerintem itt ráadásul azzal, hogy itt Orbán Viktor kitalált valamit, és ő a kampányfőnök, és minden megy így a maga módján.
Igen, csak egy közbevetés, hogy Rongán Antal szerepét, vagy az, hogy még létezik, az azért nekem bizonyítja ez a bizonyos szexvideós vacakulás, ez egy kicsit olyan rogános, nem?
Ja, hogy most előpiszkeltek, ahogy még tavaly őt elrakott a zsebébe.
Gyuri?
Hát Rogánt azért nem lehet előállítani, vagy kiállítani a nyilvánosság elé, mert szerintem nincs ember, akit ő meg tudna győzni bármiről. Nem az a típusú politikus. Lehet, hogy a titkos szolgálatokat jól mozgatja, Göttől kezdve az üres szobáig, a megkínzott ágyig, de különben Rogán Antal nem meggyőző személyiség. Lázár tud az lenni, ő tud kommunikálni, tud vitatkozni, bár valóban egyre hepciáskodóbban. Jól látod, de te közvetlen közelről is látod, látom a felvételekből.
Hat darab gorillát küldtek rám már a legutolsó alkalommal, hogy ne tudjak kérdezni tőle, hatot.
És mit csinál, akkor ellökdös?
Nem, ilyen szendvicsbe fognak, tehát elől három, hátul három, és akkor a kezemet lökdösik.
Minek? Édes hármas egy másik szituáció.
Van az mehetes is.
Nem tudsz gólyalábakon járni, mert akkor így köszönöm, a tömeg fölé emelkedni.
Köszönöm, Gyuri, megpróbálom. A nézőkért minden.
De a harmadik ember, aki még a kormányból képes kommunikációra, bár rettenetes, és hát ugye minden második fél mondatát meg lehetne fogni, hogy ez is csúsztatás, ez is hazugság, ez is micsoda felháborító, de az a Szijjártó. És azért elég sok mindent tud, végül is volt ő a miniszterelnök szóvivője, külügyminiszter, külgazdasági miniszter, mindenbe beleütheti az orrát, lényegében minden hozzá is tartozik, úgyhogy igen, ezért a Szijjártó. De ha arról van szó, hogy Ukrajnát ellenségnek kell nevezni, akár a magyar-ukrán határ magyar oldaláról kiabálva is, akkor oda fog menni. Nem kell izgulni, lesz magyar külpolitika.
Hát különösen, hogy Orbán feltétlenül csak is világpolitikai nagyság szeretne lenni, tehát a belpolitika úgyse érdekli, egyébként a mai Orbán beszédhez visszakanyarodva érdekelt, hogy mi történik itthon. Nem, semmi nem érdekelte.
Hogy egy kampányban volt neki a belpolitikáról, a belgazdasági viszonyokról olyan mondani valója, amivel előállhatott volna? Nem volt ilyen. Ezért van...
Eldicsekedhetett volna, hogy mennyi a kunyárunk van.
Hát az dicsekedett el, hogy hogy szórja a pénzt az emberekre, ahogy szokta. Hogy miből, azt nem mondta meg, illetve de megmondta, hogy a bankok kirablásából. Hát Alibaba és a 40 rabló. Jó, hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Józsa Mártának, köszönöm Gulyás Balázsnak, a Gulyás Ágyú Média alapító szerkesztőjének, köszönöm Bolgár Györgynek. A mai műsort Túri Lui, Weber András, Józsa Márta és Szénási Sándor készítette. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.